Azt kérték, hogy gyors legyek, hogy gyors leszek. Mindenki örülni fog neki. Gyors lesz, de legalább hosszú, és aztán kettő az még jobban elfáraszt mindenkit. Nem beszéltünk össze Mózessel, de ma még a lélek ajándékaival szeretnék tovább menni veletek, és ennek az első lépéseként a lélek ajándéka és a lélek gyümölcsét szeretném összevetni olyan szempontból, hogy sokszor, amikor beszélgettünk erről a két dologról, akkor nehéz helyre tenni, pontosan mi is van, hogyan van ez a kettő, hogyan illik össze. És hát igen, vannak különbözőségek, meg vannak hasonlóságok a kettő között. Például ugye, ha belegondoltok, a lélek ajándékai, meg a lélek gyümölcsének ugyanaz a szerzője. Mind Isten lelkétől, a Szent Szellemtől, a Szent Lélektől származik, tehát nincs ilyen szempontból a különbség, hogy kitől van a kettő dolog. És mindkettőben szükséges a lélek ajándékaiban is, meg a lélek gyümölcsében is a fejlődés, a növekedés, az előrehaladás. És ilyen tekintetben mind a kettő területén bizonyos módon mi feladatunk ránk van bízva az, hogy ne elhanyagoljuk, hanem használjuk és fejlődjünk benne. Közben lehet, hogy nem megy a hanga. Megy, oké. Rendben. Úgyhogy mind a kettőben ilyen szempontból vannak hasonlóságok, és mind a kettő fajta, akár a lelki ajándékok, akár a lélek gyümölcsei, mind a kettő olyan, hogy ember-ember viszonylatban domborodik ki. Tehát alapvetően, többségében nem arról szól, aki egyik ajándék sem, akkor, hogy ember és Isten között, hanem ember és ember közötti relációban, ennek dominánsabban. Ugyanakkor a lélek ajándékot azért adta Isten, hogy szolgálásunk másoknak, hogy építsük Krisztus testét, és hogy munkáljuk az Úr művének az előadását, erről már volt szó múlt héten is. A lélek gyümölcse viszont az Úrral való járás során, amit úgy szoktunk nevezni, hogy megszentelődés, a megszentelődés folyamán fejlődik ki bennünk. Ugye az 1 Korintusok 12:7-ben látjuk az elsőnek a kulcsát, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. A lelki ajándékok arra adatnak, hogy azokkal használjunk, építsünk másokat, jobban segítsünk mások számára. És ez fontos látnunk, hogy ez az egy fontos különbség. Illetve a másik dolog az egyikkel, ugye annak mindegyikével mindenkinek rendelkeznie kell. A lélek gyümölcs az nem olyan, hogy akkor most, hát nekem van már, mondjuk van bennem szeretet, de hát önmetartóztatás, hát az maradjon meg másnak, az nekem nem érdekel. Tehát, hogy az úgy együtt fejlődik, szokták ábrázolni, mint mondjuk egy narancs, és nem igen láttok olyan narancsot, igaz, hogy van mondjuk benne 8 gerezd, meg egy lyuk. Ha csak a gyerek ki nem eszi belőle, de hogy egyébként ugye nem, nincs, hogy megpucolod és ott találsz egy lyukat, hanem ugye együtt fejlődik, együtt növekedik az egész. Tehát, hogy ez a normális esetben így működik. Még mondjuk a lelkajándékotnál azt látjuk, hogy Isten lelke az, aki ad, egyrészt az Efézus 4:10-ben azt mondja, hogy ő adott némelyeket, így fogalmaz. Tehát, hogy van akinek ezt, van akinek azt, van akinek amilyen ajándékot, tehát az 1 Korintus 12-ben azt olvassuk, arról látjuk, hogy vannak különbségek, de ideg ugyanaz. A kegyelmi ajándékok között van, aki ilyet kap, van, aki olyat kap, nem egy forma, de az, aki adja, az állandó. Még egy érdekes dolog egyébként a lelkajándékokhoz ilyen szempontból, hogy gyakran utalnak a lelkajándékok kapcsán a szeretetre. Ha megnéztek, hogy az 1 Korintus 12-ben van egy jó kis felsorolás a lélek ajándékairól, lelkajándékokról, különböző aspektusokból nagyon jó tanítás hozzá, majd, mivel folytatódik aztán a 13. fejezetben, ez a jól ismert szakasz, hogy a szeretet hínuszát nevezik azt a részt. És arról beszél, hogy a szeretet hínusza az, ami az egészet összefoglalja, amiben kicsúsosodik mindez. Majd később lesz még erről szó, de hogy mennyire látványosan megjelenik ez, hogy a szeretet az, ami a kulcsa az egésznek a lelkajándékoknál a szempontból, hogy arra adattak, hogy a szeretetet kifejezd, megéld a többiek felé. Vagy az Efézus 4:10-13, ez az ő adott némelyeket, most nem mondom el vége, még egyszer újfent. Nagyon jól hangzik el az egész, és tök jól, de hogy miért adatott, a 15. versben arról beszél, azért, hogy építsük egymás Krisztus testét szeretetben, hogy felnövekedjünk nagykorúvá. Hogy ott is ez látszik. Aztán Róma 12-ben, hogy ott is a lélekajándékról van szó, a 3-8. Levő versig, hosszan leírja, és utána a 9-10. Versben megint a szeretetről szóló ígéreseket találtok. Hogy mindig azt látjuk, hogy a lélekajándékot, amikor van egy ilyen komolyabb felsorolás, akkor hozzáköti azt a Pál apostol, hogy igen, azért, mert hogy ezek arra adattak, hogy szeretetben építsük egymást. És amennyiben nem az egymás iránti szeretetből fakadóan használjuk azokat, akkor nagy eséllyel célt tévesztünk a lelkajándékokkal. Nem arra vannak, amire adattak, hogy Krisztus testét építsük vele. Tehát egy fontos vagy jó dolog megérzni magunknak, hogy nem véletlenül van mindig utána ez. Csak hogy nem igazán fog menni, és ez egy fontos pont, ez a fajta szeretet a lélek gyümölcse nélkül. Hát már csak az is megy a lélek gyümölcse, az ott van szeretet, tehát azért is, de hogy nem fog annélkül működni, vagy is mondhatnánk, hogy a lelki ajándékok sok szempontból haszontalanok, vagy céltalanokká válnak a lélek gyümölcse nélkül. Ha az nem fejlődik mellette, akkor nem fog működni ez sem. És ez nagyon sokszor elfelejtjük, nagyon fontos párhuzam van a kettő egymással, hogy miközben más a kettő dolog, de mégis kölcsönhatásban van egymással, és a mi életünkben is kölcsönhatásban van. És a lélek gyümölcse látható és hat a lelkerendékot nélkül, de a lelkerendékot nem fogod jól tudni használni a lélek gyümölcse nélkül. Ugye ez a Szóval az ajándékok az azt látjuk, hogy a kegyelem ajándékai, és azáltal a szeretet megnyilvánulásának az ajándéka. Hogy abban látjuk Isten szeretetét. És szeretetből kapjuk őket, hogy szeretettel szolgáljunk egymás felé, az embertársaink felé is. Azért is, mert ezzel Isten szeretetét mutatjuk be. Ezt tesszük láthatóvá, amiről akár Mózes is beszélt, hogy amikor azt láthatóvá tesszük, emberek ezt látják, az van igazán hatással rájuk. És másképp jó volt, mert hogy szereteten keresztül mutatjuk be, és a szerető Isten biztosítja hozzá a megfelelő ajándékokat, a szükségeteket, amivel megbíz minket. És mivel a mindenható Isten, a szerető Isten adja ezt számunkra, megvan az a privilégiuma, manapság nagyon divatos, hogy szuverén, megvan az a szuverenitása Istennek, hogy ő dönti el azt, hogy kinek, mikor és mit ad. Hogy ez nem a mi kezünkben van. Ugye az Efézus 4:11-ben láttak azt, hogy és ő adott. Nem az, hogy és jelentkeztek utána, hanem hogy ő adta azt. Mert az Ekkorintus 12:11-ben azt olvassuk, hogy mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy össze szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Amint ezt ő jónak látja. És ez bizonyos szempontból mondhatnánk azt, hogy triviális, magától értetődő, igaz? Hogy hát ez nem mi döntjük el, mégis sokszor okoz problémákat embereknek. Hogy ez nem az érdemeink és státuszunkért van, nem úgy kapjuk őket, hogy most akkor én megérdemeltem ezt az M plusz egyedik ajándékot, vagy hú, vagy magasabb szintűt, vagy bármilyet, hanem ajándék, ingyen kapott szeretetből, viszont egy céllal. Kapod az ajándékot szeretetből is ingyen, de céllal. Krisztus kegyelme által kaptuk az ajándékot. Az Efézus 4:7 beszél is erről, ugye, hogy a kegyelem pedig mindenkinek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, de azzal a céllal, hogy szolgáljunk, hogy építsük Krisztus testét. Van neki egy célja. És van két olyan teret a lelkendék a terén, ahol komoly félreértések vagy eltérések tudnak adódni, és én most szeretném elmondani, ezt kihangsúlyozom, a jelenlegi és saját megértésemet. Ez nem azt jelenti, hogy ez így kell bejön a Tolganak könyvébe, ez ahogyan én megértem, és én látom ezt a két területet mostani helyzetben. Egyrészt az, hogy az ajándékokat Isten lelke adja, az ő akarata és meglátása szerint, és nem úgy megy, hogy kikövetelem magamnak, milyen ajándékot szeretnék, hogy nekem tetszik a lelket megkülönböztetés, az olyan kis... Tudom, mit tettél tavaly nyáron, meg ilyesmi. Tehát nem ez a lényeg benne. És nem az, hogy becserélem, vagy kettő másikra nekem az jobban tetszik, hanem az, hogy ő adja ezt számunkra. Mert ugye, vagy mindig más szeretnénk. Tipikus 10 éves kislány, mit szeretne? Szerintem pónit, de nem tudom, hogy ez így van, vagy 10 éves, azt mondom, hogy így van. De ugye, filmben mindig ez van, hogy szeretnék egy pónit is. Milyen jó van, hogy lenne egy pónim. És a szülő azt mondja, hogy nincs póni. De nem azért, mert utálja a kislányt, hanem azért, mert egyrészt tudja azt, hogy ezt a pónit nem töröd nevel, nem figyelnod rá, mert aztán pénzes sincs feladat, hogy fenntartsa azt a szegény lovat, már annyiba kerül. Nem csak ez egy anyagi csődöt jelent, hanem mert nem jó ajándék a gyermeknek az a póni. Szerintem egy légpuska sokkal jobb, majd tízvesen kipróbáljuk. Timi most nincsen itt, úgyhogy mondhatom, mert nem hallja, addig meg kell győznöm, hogy ezt kapjam, vagy bármi egyebet. De szóval a lényeg az, hogy megvan az, hogy kinek, hogy van olyan ajándék, ami jó, van olyan ajándék, ami nem jó. És ha nem jó ajándék, nem fogja adni az adott szülő a gyermekének, mert egyszerűen nem jó számára. Mert tudja azt, hogy mi a legjobb neki. És Isten lelke még inkább tudja, hogy mi a legjobb számunkra, hogy a mi életünkben milyen ajándékot tervez nekünk. És amikor olyan tanítást hallok, mondjuk, hogy valamelyik ajándékot kérned kell, és Isten meg fogja adni számodra, akkor azt mondom, hogy az igével ellentétes. Legjobban ez a nyelveken szólásra tud kidomborodni. És az Efézus 4-et nézem, az Efézus 12-et, akkor azt látom, hogy azt mondja az ige, hogy az Úr lelke dönti el, és nem pedig mi, és nincsen erre fajta egy olyan fajta kötelezvény, hogy mindenkinek kötelező rendelkezni vele. Vagy ahogy nézhetünk a 12:30-ban, azt mondja, hogy vajon minnyáján szólnak a nyelvekem? Vajon tényleg arról van szó, hogy ez történik, vagy máshogy működik, és Pál apostol kihangsúlyozza, hogy nem mindenki számára adatott minden, valamelyik fajta ajándék. Az Acsel alapján szoktak egyébként hivatkozni erre, ami, hadd tegyem hozzá már a legelején, egy történeti leíró eseményt leíró könyv, nem pedig egy mondjuk így teológiai, mint a páli levelek. Tehát kevésbé hasznos az, hogy a történeti leírókönyvre akarunk húzni egyfajta teológiai vonalat, és hogy ott sem történik minden megtérés során nyelveken szólás, úgyhogy mert is rossz az a fajta egyensági következmény, illetve ellenmond a Biblia egyéb könyveinek, versének, viszont Isten lelke az állítókat az ő meglátása szerint adja németnek ezt, németnek azt. Ja, ez egyik olyan téma, ami az én meglátásom, de nagyon sok vitát tud generálni gyülekezetekben, akár baptista, akár más felekezetű közösségekben. A másik az pedig a Szentlélek keresztség. És ehhez direkt kértem a gyerekeimtől lufit, kettőt is felfújtat és nem felfújtat, és hoztam volna ide. Ma reggel mondta is még a Bogi, hogy ne felejtsd el a polcnak a lufik, és ott hagytam. Úgyhogy most majd mindenkinek a fantáziájára fog hajakozni, mennyire vagytok jó elképzelő emberek. Mert az én bibliai megértésem szerint, akik elfogadták Jézus Krisztus személyes és megváltójuknak és átadták az életüket nekik, hisznek benne, azokat a Szentlélek felruházza a lelki ajándékokkal, amint ő akarja, az Exodus 12-11-ben láttuk ezt, és olvastuk ezt, és Isten lelke megtérésünkkor betölti az életünket. Ugye előtte nem volt benne, de utána igen. És ezt egy lufi tök jól mutatja, mert ha előveszek az zacskóba egy lufit, és kézeteket kivettem az zacskóból, olyan szétépem, kivettem a lufit, az hogy néz ki mindig? Össze van tapadva, ugye? Semmi nincsen, mert teljesen üres az a lufi. Akkor felfolyod egyszer, akkor kitágul, utána, ha elengeded, akkor száll mindenfele, gyerekek ezt tőlezik a legjobban, utána, ha megfogod, akkor milyen az a lufi? Akkor van benne. Lehet, hogy csak több picik, de akkor is van benne valamennyi levegő. Még egyszer nem fogod tudni a lufit úgy megcsinálni, mint amilyen gyárilag volt, hogy nincsen benne semmi levegő. És hogy gyakran úgy hangzik el a Szentlélek keresztség, mint egy mondjuk minden következő fokozat, mint egy második megtérés, vagy egy ilyen mélyebb fajta, vagy akár magasabb, vagy mélyebb megéltés, vagy magasabb szint, vagy valami. És azért nem vetek ezzel egyet, mert nem ebben a formában gondolom helyesnek, azért gondolom a lufit jó példának, mert hogyha le is ereszt, de marad benne levegő. És sokkal inkább nevezném azt, amit Szentlélek keresztségként definálnak, értelmeznek, hogy egy olyan esemény, amikor Isten lelke egy intenzívebb, nagyobb mértékben betölt téged. Vagy a lufit mondjuk újra felfújod, amikor jobban kitágul, amikor nagyobb teret tölt ki, nagyobb a kapacitása, nyilvánvalóbb módon jelenik meg az életünkben. Én nem úgy nevezném ezt, mint egy másodlagos keresztség, hanem sokkal inkább az, mint amikor megtapasztalsz valami többet, valami mélyebbet Istenből. De nem akkor történik valami keresztség az Úr lelkében, mert ő betöltött már téged, akkor, amikor megtértél, hanem egyszerűen teret engedtél neki még inkább. Hogy még inkább beengedted a levegőt. Biztos fújtatok már fel olyan fajta matracot, amilyen több kamrás. És vannak olyanok, amikor először fel akarod fújni, akkor fújod, és látod, hogy az egyik kamra már megtelt, de a másik kamra az még alig van bele levegő, és ezt is, hogyha átszakadna egy gát, átmegy a levegő előtt, és ment már bele valamennyi, de nagyon kevés, és aztán hirtelen végre bele tud menni a levegő. És aztán elkezd feltöltődni az is. Talán így lehetne ezzel az ilyen furcsa képekkel illusztrálni jobban a Szentlélek keresztség kapcsán, hogy az, amikor te hagyod Isten lelke egy olyan területet is az életedben betöltsön, amit előtte nagyon minimálisan hagytál csak. És a 2 Korintus 4.7, nekem nagyon tetszik az igeves, nem ideális az analógia, de valamennyire hozza, azt mondja, ez a kincsünk pedig cserépedénye ebben van, ezt a rendkívüli erőt Isten tulajdonítsuk, és nem magunknak. És hát a cserépedény meg a lufi szempontból hasonló, hogy mind a kettő nagyon sérülékeny, a cserépedény is könnyen összetörik, hogy a lufi is könnyen kiszakad, és hogy Isten lelke, hogyan bennünk van, ilyen módon nagyon törékeny dologban van benne. A mi képessége nagyon gyengék, és nagyon-nagyon limitáltak hozzá képest, de egy hatalmas erő van benne. Nem olyan erő, amit te használsz, azért, hogy ne tulajdonos is önmagadnak, olyan erő, amivel ő használ téged. És ez egy másik fontos különbség. Nem te használod Isten erejét, Isten lelkét, hanem Isten lelke, Isten ereje használ téged. És ez nagy különbség kettő között. Szóval a Szentlélek keresés során sokkal inkább nyilvánvaló lesz Isten lelkének ajánlata az életedben, és ahogyan többet megértesz belőle, úgy lesz ő is nyilvánvaló benned. Mondhatom is, mint a régi lámpásoknál biztos láthatok ilyet, bennem az olajban, kis kanóz kilóg, és akkor megtekered, akkor mi történik? Ugye nem megy több olaj, a kanóz jön ki jobban, ezáltal nagyon felületen ég, és jobban bevilágítja a teret. És akkor Isten lelke jobban kitölti az életed, akkor jobban bevilágítja a körülötted levő teret, jobban érthetővé teszi Isten személyét magát számodra. A Szentlélek a megtéréskor lekozás lesz az életedben, világosság költözik oda be, és ahogyan ő éppen jobban kijön ez a kis kanóc, most olyan a lámpás példánál, jobban érted Istennek a dolgait, miket tesz. Jobban érted, hogy Isten lelkének, Isten ajándékai, az ő lelke ajándékai milyen módon hat rád. Na, térjünk vissza még arra, hogy mire adottak a lelke ajándékok. Remélem, hogy nem túl gyors szegény Ádámnak, de azért megközele. A Róma 12.3-8 idő szakaszban, meg az Efezus 4.8-10 idő szakaszban látunk erre utalásokat, hogy milyen módon, vagy mikre adattak Isten lelkeendékai. Erről beszéltünk már múlt héten is, most nem kezdem szóltok elsorolni. De a Róma 12.4-5-ben, azt azért kiemelni számotokra, ezt látjuk, hogy mert ugyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. És az Efézus 4.2-ben beolvastunk arról, hogy arra adattak, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. És látjuk azt, hogy Isten lelkeendékokat a Krisztus teste a szolgálat céljával adta számunkra, hogy építsük egymást, egymás építésére. És ez nagyon fontos meglátásom szerint, nagyon fontos pont, hogy szeretnék kiállni ebből valamit, amit tudom, hogy feszegetem azzal a határokat, de meglátásom szerint ez ahol nem lehet kivétel, és meg egy érzéket területen megyek, hogy fel lehet vetni ebbe a nyelveken szólásnak a kérdését, hogy hát igen, de azzal mi van? Azzal akkor mi van? Akkor hogy van az, hogy minden más arra adatot, hogy építsük egymást, hogy nyelveken szólásnak mégis másra? Hadd hozzak néhány igéveset, amit felszoktak el kapcsán hozni. Egyrészt az 1 Korintus 14.4-et, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Ugye Pál beszél egy hosszabban erről az egészről, kielemzi mindezt a hallgatóságnak, hogy profitálás vagy nyelveken szólás melyik legyen fontosabb, mert hogy a korintusi gyülekezetben a nyelveken szólás nagyon, nagyon fontossá vált, nagyon előtérbe került, hogy ez megjelenjen. Most aki most van az, hogy gyülekezetben is hogy nyelveken szólás van, gyerek, az lehet, hogy rosszul van, hát bocsánat, ez éppen rosszkor jöttél, de reméljük azt, hogy Istennek akkor is meg tud téged szólítani. A 1 Korintus 14.2-ben pedig arról olvasunk, hogy mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, nem is érti meg őt senki, ahogy engem sem most, mert a lélek által szól titkokat. És hogy igazából ez a kettő szokott olyan fajta utalás lenni, hogy akkor emiatt van az, hogy nyelveket szólás az bizony arra adott, hogy csak téged építsen. Lehetne erről hosszabban beszélni, és ezek bennem is néha kérdéseket vetnek fel, hogy ezekkel pontosan mit és hogyan kezdjek. Mert hogy egyfelől, hogyha a nyelveket szólást úgy értelmezzük, mint olyan beszédet, amit nem értenek az ottani emberek, hanem csak mondjuk egy másik országból levő ember, hogy most éppen urdu nyelven kezdenek el beszélni a többiek, hogy ők értenék, és mi pedig nem értenénk, akkor nekünk úgy tűnne, hogy nem is értő senki, mert lélek által szól, közben az Úr lelkelet éppen szól az egyik pakisztáni embertől a másiknak. Tehát ilyen tekintetben lehet az, hogy mi így értelmezzük, miközben a benfentesek számára világos az üzenet. És ugyanez igaz a 14.4-nél is, hogy amikor erről beszél, akkor azt mondja el, hogy amennyiben úgy beszélsz, hogy azt mindenki értse, akkor az egész közösség épül. Ha úgy, hogy csak te vagy néhányan, akkor csak azok a szűk keresztmetszet fogja érteni, hogy önmaga építésére szolgál. És van néhány más utalás is, ami számomra, vagy szerintem téves. Egyrészt a Róma 8.26 szokott előjönni még, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esetezik értünk kimondhatatlan fohászokkal. És itt ugye arról beszél, hogy ő esetezik értünk, de nem arról beszél, hogy bennünk vagy általunk teszi ezt. És hogyha az egész szövegkörzetet nézett meg, akkor nem az jön le abból, hogy itt éppen egy nyelveken szólásról lenne szó, hanem arról, hogy az Úr lelke könyörög érted, vagy értem. Nagyon más a kettő, és nagyon, nagyon erős a kontextusból kiragadva ez a rész, arra ráhúzni, hogy itt a nyelveken szólásról lenne szó. Hasonlóképpen az 1 Korintus 14.5-ben, akkor azt mondja, hogy Pál apostol, hogy szeretném, ha mindjárt szólnátok nyelveken, erre szoktak hivatkozni, hogy mindenki, aki Isten lelkével betöltekezett, annak kell nyelveken szólnia. De amikor Pál apostol ezt mondja, ez egy kiragadó kis rész a szövegből, ha végigolvasok az egészet, akkor úgy hangzik, hogy szeretném ugyan, ha mindjárt szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázva, hogy gyülekezet is épüljön belőle. Érdekes módon az ilyen tanításnak, amikor azt mondják, hogy mindenkinek kell nyelveken szólnia, még nem hallottam azt, hogy mindenkinek kell profétálnia. Noha az igéből az jönne le, hogy ez kéne inkább megjelenjen. Noha ez pár ilyen kis érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy is kell akkor értelmezni a nyelveken szólást. Nagy kérdés akkor az, hogy a nyelveken szólás az angyali nyelv, vagy emberi nyelv. Az Apcsel 10-ben azt olvassuk, Apcsel 10.44-46-ban, hogy míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amit nyelveken szóltak, és magasztalták Istent. Érdekes módon ez egy olyan szakasz még, amire hivatkozottak, hogy miért kell mindenkinek aki az Úrra, az Úr lelkével betöltekezett nyelveken szólnia. Pedig, hogyha ezt olvasom, pont ez épp azt mondja, hogy a számomra nyelveken szólást megértették a szétszóratásban levő, a diaszporában levő zsidók. Azért értették meg, mert ezek előttek innen, onnan, másik országból, ismerték azt a nyelvet, és azt vették észre, hogy jé, azon a nyelveken hangoznak el, és olyan módon dicsérik Istent. Értették azt, hogy Isten dicsérete zajlik. Hogy felfogták ezt. Ahogyan volt ez ugye az apcsal kettőben is, amikor először Péter bizonságot tett pünköskor, hogy mindenki a saját nyelven értette. A teológusok alapvetően ezt a szakasz pontosan az apcsal kettővel kötik össze, amikor is emberi nyelveken, nem Jeruzsálemben beszélt, hanem távol országokban beszélt nyelveken szólaltak meg, és olyan módon magasztalták Istent. Hogy felismerték azt, hogy ez a nyelv, ez onnan van, a magyarul beszélnek, és éppen dicsérik Istent, mert én is Magyarországról jöttem ide, mondhatni. Aztán még egy szakasz, próbálok nem hosszan beszélni erről, hogy ne hozzam el annyira az időt. Az 1 Korintus 14:22 azt mondja, hogy úgy, hogy a nyelveken szólás jel, de nem a hívőtnek, hanem a hitetlenetnek. A profitás pedig nem a hitetlenetnek, hanem a hívőtnek szól. A nyelveken szólás a hitetlenetnek szóló ajándék, hogy hallják, értsék Isten szavait, hogy tudják, hogy van üdvösség. Hogyha amellett maradunk, hogy ilyen, ez a fajta nyelveken szólás, mint ajándék, az, amikor egy idegen nyelven, egy földi idegen nyelven szólasz meg, akkor valóban ez szolgálja, hogy a hitetleneknek jel, azért, hogy megértsék Istent. Hogy megértsék az örömhírt, megértsék azt, amit Isten akar nekik mondani, hogy szereti őket, hogy megváltotta őket, és hogy van üdvösségnek lehetősége, van bűnbocsánat, és lehet rendezni az életünket Istennel. Ha arra gondolunk, hogy nyelveken szólás csak az lehet, amikor valamilyen fajta ismeretlen, nem emberi, nem anyai nyelven szólunk, akkor ez a vers is pont ellent mondana annak, amit ilyen szempontból vallanak. Aztán még az Apcsal 2:7-hez lépve, íme akik beszéltek, nem valamennyien Galileában valók el, akkor hogyan hallhatja őket mindig a maga anya nyelvén? Hogy nyelveket szóltak, de népek nyelvén. Csak azért akartam hozni így elétek, mert hogy sokkal gyakrabban jelenik meg a Bibliában az, amikor arról van szó nyelveken szólás kapcsán, hogy egy idegen nyelven szólás, ami nem egy angyali nyelv, hanem egy földi, de más kultúrának a nyelvén szólás. És nehéz téma, tudom, és nem tudom pontosan megmondani, mi a teljes igazság ebben a témában. De azt látom, hogy az igében nagyon kevés az a rész, amikor lehet úgy értelmezni, hogy valamilyen fajta mennyei, angyali nyelv, amit mi nem értünk, és azon keresztül szólunk, és azon keresztül dicsérjük Istent. Ugyanakkor meg jól gyakrabban az, amikor egy emberi nyelven szólalnak, vagy földi nyelven szólalnak meg a nyelveken szólás kapcsán. Csak néhány személyes tapasztalat még ehhez, hogy még jobban összezavarod a benneteket. Amikor először találkoztam nyelveken szólással még 20 sok évvel ezelőtt, 90 akármennyi volt, nem tudom, mindegy, akkor jöttek mások, akik beszéltek erről, és akkor mondták azt, hogy ha szeretné nyelveken szólni, hát persze, ki ne. Akkor gyere, és imádkozunk érted, és úgy nyelveken fog szólni. És nekiálltak imádkozni érte, és azt mondtam, hogy Istenem, hogyha akarod ezt nekem adni, mert ez az ajándékod, akkor nagyon örömmel fogadom itt a kezem, hát ad csak, de nem akarom azt, hogy most minden kényszer legyen ez, hanem örömmel fogadom, ha ajándékként adni akarod. Ha pedig nem, akkor inkább ne adj semmit, hogyha nem te akarod adni. És olyan két és órán keresztül imádkoztak érte, és már kezdték elunni, én is. És akkor mondták, hogy na, kezdj el beszélni, és majd akkor jönni fog. És mondtam azt, hogy számomra az nem normális, amikor én provokálom ki ezt a beszédet, és aztán nem kezdtem nyelveken szólni. És volt mással is hasonló, amikor az volt, hogy ezt mondták neki, hogy akkor kezdje el, és aztán majd fog jönni, és elkezdett beszélni, aztán pár évvel később rájött arra, hogy ez egy kreált dolog volt az ő részéről. Addig abban a pár évben úgy érezte, hogy igen, nyelveken szól, aztán rájött arra, hogy ez nem az volt, hanem ő egyfajta, mondjuk egyfajta lelki extázis, amiben benne akart lenni, egyfajta átélhető élménnyel kezdett bele, és akkor utólag értette ezt meg. Aztán volt olyan személy, akivel találkoztam, aki kiment Indiába, és ameddig kint volt, addig tudta beszélni az ottani nyelvet. Nem, és nem azért, mert angol nyelven beszélt, hanem azért, mert fogalmasik milyen nyelv volt, már mindegy. És egy afrikai személy kapcsán is hallottam ezt, hogy ő kint volt. Az egyik ők úgy volt, aki Indiába ment, úgy volt, hogy ő kiment, és aztán, amikor visszajött, akkor nem tudott semmit sem beszélni, csak kint mindig. Az afrikai személy az volt, amikor visszajött, akkor tudta beszélni azt a nyelvet, de nagyon érdekes volt velük beszélgetni erről, hogy kaptak egy ilyen fajta ajándékot, hogy megértették azt a nyelvet. És csak még egy saját élmény, hogy amikor éltem át azt, hogy nyelveken szóltam, akkor mivel ez a mániám, hogy szerintem ez nem mindig emberi nyelven szólal meg, ezért leértem azokat, amiket mondtam, és érdekes volt visszakeresni magamnak, hogy mik is voltak, és az egyik az arról szólt, hogy Isten igazságossága, a másik pedig az, hogy dicsérlek. Azok, amik jöttek elém, az egyik a Halassa, más pedig az Odek ez egy nigériai név egyébként, ha már kicsit messzebb jártam, de mindegy, hogy azok jöttek újra és újra elém, és azokkal dicsértem Istent. És érdekes volt felfedezni, mire jön, ami a Google, ugye bemondtam Google-be, és ebből visszaadta, hogy mit jelent az a szó, hogy rájöttem arra, hogy ezek a nyelvek, amik számomra ismeretlen nyelvek, azok más számára érthető nyelvek voltak. No, csak még egy extra érdekesség mindez, hogy miért van az, hogy ennyire sokan kapják a nyelveken szólás ajándéket, ahogyan tűnik a mai világban, míg ilyen kevesen kapják a nyelveken szólás magyarázatának az ajándékát. Tehát, hogy ha arányában nézik, akkor kb. 1000 az 1-hez lenne az arány, ami megjelenik. Nem tudom, hogy hányan vagytok olyanok, hogy azt mondjátok, hogy hallottatok nyelveken szólás magyarázatát a gyülekezetben. Most nem arra gondolok, hogy Ádám segít valamennyire megérteni az én fél magyar, fél hablis, nem tudom milyen beszédemet, hanem az, amikor valóban a nyelveken szólás magyarázata történt. Szóval nem tudom megmondani azt, hogy mi a teljes, tiszta, világos magyarázat ebben. Nem azt akarom mondani, hogy most így vagy úgy kell értelmezni. Azt tudom ebben elmondani, hogy hova jutottam én per pillanat, és azt tudom, hogy az ajándékok egymás építésére adattak, vagy amik most is tolmácsolnak, és az, hogyha magamban imádkozok nyelveken, az nem építi az egész testet, mert maximum a testnek egy részét engem tud építeni ilyen módon. Amit viszont biztosan kimerek jelenteni, hogy a nyelveken szólás nem minden újjászületett hívőnek adatik ezt évtanítás. Isten lelke az ő szuverén akarata szerint adja azt. A többi részre azt mondom csak annak, amit az én megértésem, erre ki tudom jelenteni, és kimerem jelenteni azt, hogy ez ilyen módon van. És hogy nem arról van szó, hogy a lelkvendégok azok valamilyen fajta arra adottak, hogy kielégítsük a kíváncsiságunkat, mert izgalmas. Mert hú, de jól hangzik, hogy lelkvendég, mert nem is az unalomnak az ellenszerei, hanem hogy azokra úgy kell gondoljunk, hogy azokon keresztül betörtsük azt, amire Isten hívott minket, hogy építsük egymást. Hogy az Isten való kapcsolatunkban legyen egyfajta eszköz. Az ajándék az alapvetően Krisztus testét építi, egymás szolgálatára adatot. Az Efézus 4.12-ben, 4.12-16-ban is látjuk ezt. Hogy erre hív minket Isten. És az is szeretjük, hogy építsék, meg elősegítsék azt, amivel megbízta Krisztus az egyházat. Egymást építve megjelenjen az evangélium. Ebben a társadalomban, a világban látható legyen Krisztus. Nem mi, mint gyülekezet, nem a mi nagyságú szépségünk, hanem Krisztus, az ő dicsőség, az ő nagysága, az, amit ő tett értünk, hogy ő meghalt értünk. És amikor ezt a célt elvétjük, és rólunk kezd szólni mindez, arra, hogy mi hogyan tudjunk kivel, vagy éppen előtérbe kerüljünk, akkor azzal már bűnt követünk el, hiszen félrevittük az ő célját, elvétettük az ő célját. És még két rövid utolsó terület, nagyon gyorsan ebben is. Egyfelől van olyan fajta tanítás, hogy lelkajándékok csak az apostoli időben voltak érvényben, ma már nincsenek jelen. Vannak olyan felekezetek, ahol az tanítás van érvényben. Ezt alapvetően egy fő ígéversre szokták alapozni, az 1 Korintus 13:10-re, a szeretett hínuszából pont, amikor pedig olyan a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. És erre hivatkozva mondják azt, hogy akkor a lelkajándékok már nem kell szerepet játszanak a mai társadalomban, mivel Krisztus már eljött, nem kellenek a lelkajándékok. Ugye az irányvonal ez alapvetően éppen az ellenkezője annak, ami a másik kilengés, ami azt mondja, hogy mindenkinek az adott például a nyelveket szólás, meg hogy kell egyfajta pluszkeresség és hasonló. Ők épp az ellenkezőjét hirdetik ennek. És ahogy lennie szokott ez, ezt kell, hogy mondjam, általában a két szélsőség, a két véglet között van a Istennek az igazsága. A két szélsőséges megértés között van az, amire általában az ige hív minket. Szóval az ige sehol nem mondja azt, hogy ne lennének lelkevendégok manapság is. Sőt, sok helyen hív minket arra, hogy használjuk azokat Isten dicsőségének építésére. Ez a szokás sokkal inkább utal a jövőre, hogy Krisztus második eljövetelére. És ha nézzük egybe az előtte levő versekkel, akkor azt mondja, legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. És itt beszél, hogy amikor majd ez eltűnik, majd akkor. Amikor majd eljön, majd akkor fog ez eltűnni. Ahogy nem tűntek az előző dolgok, sem az ismeret, sem a profétálás, sem a nyelveken szólás. Ugyanúgy igaz mindezekre, hogy majd akkor válik ez szükségtelenné, amikor ez beteljesül, és az nem a Krisztus első, hanem a második eljövetelét jelenti. Hogy nem lesz akkor már a szükség, de most még van, és van vele feladatunk is. A másik terület pedig, hogy ha bár vannak valódi lelkiajándékok az egyházban, a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy ne higgyünk minden léletnek, hanem ítéljük meg a lelkeket az szerint, hogy igazodnak-e a Szentíráshoz, következetesek-e, és dicsőítik-e Jézust, mint az Urat. És ez három nagyon fontos alapvetés ilyen tekintetben. Egyfelől fontos a lelketnek a megítélése. hogy mennyire vagyunk erre kész. Az 1 Korintus 12:10 beszél erről, hogy ítéljük meg a lelkeket. Mert nem minden származik Istennek, Istentől, ami annak tűnik. Nagyon szép szólamokat lehet hallani, de sokszor az félrevisz, eltávolít Istentől. Megtéveszt minket. Olvashatunk olyan figyelmeztetést, hogy démoni erők is működnek, amelyek félre akarják vezetni az egyházat, és a valódi lelkiajándékoknak is vannak gonosz utánzatai, amik más irányba visznek. Hamis tanítások, hamis proféciák, hamis látomások, hamis nyelveken szólás, hamis proféták például, vagy éppen okkult erőből származó gyógyító erők. Csak egy példát hadd hozzak, volt egy barátom, aki különböző, mi volt az, nem tudom, nem rejki, hanem egyfajta, nem fogom, az jobb is, hogy nem mondom, mindegy, olyan fajta szellemi spirituális szeánszra ment el, mert volt egy állandó felfájása, hogy már azt hittem, hogy már akkor megpróbálja ezt, hogy hát, ha ez segít számára. És aztán újra és újra elment, és végül elmúlt a felfájás, és nagyon boldog volt, hogy végre elmúlt a felfájása. Aztán eljött egy ilyen hívő alkalomra, beszélgettünk és megtért, és utána azt vette észre, hogy visszajött a felfájása, és eljött, hogy miért tett vissza a felfájása. És persze kezdte újra alkalmazni a korábban tanult módszereket, de nem hatottak. És amikor aztán elmondta ezt, és imádkoztunk érte, és volt rendezte ezt az egész dolgot Istennel, akkor volt egy szabadulás élmény, és a fejfájásnak az elmúlása is. Vagy ennél egy másik médúrább eset, csak nem akarom most ilyenbe menni, mert lehetne hosszan sorolni, egy, hát ilyen most annak pont nincs itt, de kb. Ilyen andaszikárságú lány volt, akivel éppen beszéltünk, tehát aki 40 kiló vasággyal, és amikor neki is hasonló, mondjuk úgy, hogy nem keresztény, New Age-nek kicsit durvább vonalba ment bele, és amikor aztán ezzel szembesült, és neki volt már egy spirituális vezetője is az életében, és megtért, és át akart adni az életet Istennek, akkor hirtelen annyira elkezdett tombolni, hogy tehát ilyen tapasztalat állatok voltak, alig bírták lefogni őt, olyan módon kezdett tombolni, és aztán utána tudott megszabadulni ettől. Tudom, ez ilyen kicsit ijesztőnek hangzik, vagy olyan furcsán, hogy most hogy is történik mindez, de hogy mennyire könnyen lehet belemenni egyfajta ilyen okkult erőből táplálkozó gyógyító megnyilvánulásokba, vagy éppen félvezető jelekbe és csodákba. És könnyen tudjuk ezeket követni. De hogy Isten lelke nem erre hív minket, mert hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, mert van, aki a lélek által bölcsesség igéjét kapta, másik az ismeret igéjét, ugyanazon a lélek által. Egyik ember ugyanazon lélektől a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások egyenlendékát. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólásra, pedig a nyelveken szólásra magyarázatot kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy összeszed kinek ajándékát, amint akarja. És olyan fontos látni azt, hogy ott van a lelkek megkülönböztetése pontosan az erő ajándékoknak a felsorolása mellett. Mert hogy nagyon fontosan összeillik, van, ahol úgy fordítják, hogy lelket megkülönböztetése, vagy éppen szellemek elbírálását, vagy szellemek elbírálásának képességét. Fordítástól függően, és ez fontos látnunk, hogy jól lássuk, mi az, ami Istentől van. Jól lássuk, mi az, amiben ő benne bízhatunk, és ő rá bízhatjuk. És most elég intenzív volt, hirtelen mondtam el, egy bőfél órányi ilyen szöveget, úgyhogy tényleg gyors volt, remélem, hogy mindenkinek ilyen fáj a feje már az egésztől, de majd az Úr lelke megtisztítja mindezt, és a lényeget megtartjátok benne. De egy dologra hadd bátorítsalak benneteket minden kapcsán, az pedig az, hogy a három alapelv az ez legyen. Lelkiajándékok kapcsán, hogy igazodnak a Szentíráshoz az, amit tanítanak és olyan használják, következetesek a Biblia mentén, hogy valóban nem arról van szó, hogy kiradok kis rész és olyan mondom magyarázva, hanem egyben nézve az egész időszakaszt, és ahogyan használják, akár gyülekezetünkben, akár máshol, az dicsőítik-e Jézust, mint Urat, hogy ilyen módon van-e használva. Mert ez a három alapelv, aminek mentén, hogyha a lelkiajándékokat használjuk, akkor az Úrról szól, és ő dicsőíti, akkor rámutat, és akkor azt szerint használjuk, amire adattak. Ha pedig nem ez mentén megy, akkor pedig félre tud minket vinni, és be tud minket csatni, meg tud minket téveszteni. No, és ez még egy záró dolog, az pedig az, hogy amit szeretnék veled csinálni a következőkben, nem vasárnaponként, de ugye a hetek, hónapok folyamán, az, hogy három különböző fajta szinten lehet a lelkiajándékok felfedezése. Az első, mondjuk itt szintén első lehetőség, az nagyon egyszerű, kvázi kitöltesz egy tesztet, aztán kapsz egy eredményt, és azt csinálsz valamit akarsz. De mindig vannak ilyen magazinok, meg ilyen weboldalak, ahol tölts ki egy tesztet, és a végén megmondják azt, hogy miért nem vagy normális, és mindig rájönnek, hogy nem vagyunk azok. Na, ez is kb. Ilyen szint, ezt azért mondom így, mert hogy nagyon jól tud hangozni, de igazából túl sok feedbacket, túl sok visszajelzést nem ad számodra. Azt mondom, hogy három is, tök jó vagyok. Vagy hú, ne 8%-ig én nyertem. Tehát maximum ezt tudod vele csinálni, ha nem gondolkozz tovább. A második szint az már arról szól, amikor már mások is adnak visszajelzést rólad, arra nézve, hogy pontosan akkor ez az a milyen ajándékokra rendelkezel, miket látnak az életedben, és hogyan tekintettel rád. És a harmadik, a legintenzívebb az, pedig az, hogy végigvennénk egy anyagot. Johannes Reimernek a könyvét, tehát aki számára ismer, és a lelki ajándékok a gyülekezetben egy A4-es méretű könyv. Jó pár hetet el lehet fel tölteni, kb. Ilyen 18-20 hetet, ha jól emlékszem, annyit alatt vettük végig. Viszont nagyon mélyen nem csak megismer azt, hogy milyen ajándékaid vannak, hanem azt is, hogy másoknak milyen ajándékaik vannak, hogyan tudnak azokkal szolgálni, és milyen módon lehet ez jó hatással a gyülekezetre. Úgyhogy ezt most csak ilyen szeretném hinteni számotokra a fejetekben, hogy ezzel lehet tovább menni. Senki számára nem kötelező, hanem egy lehetőségként tud megenni a közösségünkben, hogy ilyen módon megismerd a saját lelki ajándékaidat, a lelki ajándékaidnak a használt hasznosságát, és hogy ilyen módon tudjuk építeni egymást majd Krisztus testében. Most pedig akkor próbálok röviden, vagyis gyorsan, vagy nem annyira gyorsan imádkozni. Úgyhogy tegyük mindezt. Uram, köszönöm azt, hogy te eljöttél be a világba, és megváltottál minket. Új életet adtál számunkra te kegyelmed által. És köszönöm azt, hogy te nem álltál meg ennyinél, hanem akarod használni ezt arra, akarsz minket használni arra, hogy egymást építsük, egymásnak a fejlődésében, egymásnak a lelki és test megerősödésében ott lehessünk, és támogatassuk a közösséget. És Uram, tudom azt, hogy nem csak arra akarod ezt, hogy mi legyünk ilyen szép, izmosok, erősek, jaj, de nagyszerűen kinézőek, hanem arra, hogy készek legyünk arra, hogy a te evangéliumot elvigyük a világba, hogy mindenki hallja tőlünk, hogy mindenki lássa azt, hogy te ki vagy. Hogy minél kisebbek legyünk mi ezáltal, és minden nagyobb legyen te bennünk. És arra mi szeretnénk ezt megélni, hogy olyan módon olyan közösségé váljunk, akiben látható Krisztus. Akiben még inkább kidomborodik az, hogy ki vagy te. Uram, nem magunkról akarunk beszélni, hanem csak Krisztusról, róla, és mint a megfeszítettől és feltámadottról. Kérlek, hogy Isten, hogy így használj minket a lelkendékok mentén. Amen.